Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, ami leírja, milyen tárgyakat nem szabad bevinni az iskolába, elsőtől egészen 13. évfolyamig, vagy melyeket lehet csak korlátozottan használni. A jogszabály két kategóriát határoz meg, a tiltott tárgyak körébe tartozó eszközöket, amelyek birtoklását a szabálysértési törvény vagy a büntető törvénykönyv is tiltja, egyáltalán nem lehet bevinni az iskolába. A korlátozottan használható tárgyakat, elsősorban az okostelefonokat, internet elérése alkalmas okos eszközöket be lehet vinni, de ezeket a tanítás elején le kell adni. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a jogalkotói szándék érthető, de a rendelet meglehetősen túlbonyolított. Tudjuk Tamással Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ellenőrizni csak akkor lehet majd a diákokat, ha ennek a gyanúja felmerül, hogy ennek a birtoklása megtörténik, amennyiben megtagadja, akkor a pedagógus vagy az iskolaőr átnézheti a diákoknak a csomagját, illetve rendőri intézkedés is kérhető. A gyanú felmerülés esetén, hogy akár rendőrség is intézkedhet ebbe az ügybe. Számunkra igazán nem is a tiltott eszközökkel van a probléma, mert az a teljes mértékig egyetértünk, hogy ezeknek a birtoklás, illetve bevitele tiltott.
Ide tartoznak nyilván a fegyverek, szúró, vágó eszközök.
Így van. Bár hát szerintem normális országban ennek fel se kellene merülni, hogy ezek bevihetők egy oktatási intézménybe, tehát nem is értjük, hogy ez... Miért kell jogszabályba külön szabályozni? Az energiaitalt értjük, és ezt támogatjuk is, hogy ez is a tiltott tárgyak közé kerüljön, illetve a tiltott eszközök listájára kerüljön. Ami nekünk igazán nagyon nagy probléma, hogy az okos eszközöknek nem is a birtoklása a kérdése, hanem az a kérdés, ami a pedagógusokra hárul, hogy ezeket be kell szedni a pedagógusoknak, elzárt helyre kell tenni, és majd a tanítási időszak végén visszaadni, és a pedagógusoknak ezért felelősséget kell vállalni, hogy ugyanabban a formában és állapotban kell visszaadni, mint ahogy leadták a gyereket. Ha most alapul veszük azt, hogy van egy 30 fős osztály, és egy telefon 150 ezer forintnak számolunk, az 4,5 millió forint. Ezért felelősséget vállaljon egy pedagógus. Mi történik, ha betörnek, ha bármi történik, vagy a gyerek véletlenül összetört állapotba adja le, és a pedagógus nem nézi meg, hogy ez akkor összetört állapotban van, vagy milyen állapotban van. Nem tudják leellenőrizni azt, hogy ez használható. És utána a pedagóguson pedig ezt számon fogják kérni, hogy nem ilyen állapotban adták le, és ezért a pedagógusnak felelősséget kell vállalni. Ez számunkra a rendkívül komoly kételyeket vet fel, arról nem is beszélve, hogy az elzárás ugye biztosítani kell, oda egy szekrényt kell beépíteni, ahol a diákok egyenként elzárható lesz. Ez mondjuk a Kléberfe központ esetén a mi számításaink szerint 3,5-4 milliárd forint plusz kiadás jelent. Ennek a fedezetét ki fogja előteremteni, ki fogja beépíteni, ha pedig csak sima dobozba beteszik, és el kell zárni, akkor miért nem elégedett meg a jogalkotó azzal, hogy az óra elején le kell adni a tanárnak a telefont, és akkor óra végén pedig kiveszik. Egyébként pedig kikapcsolt állapotban a táskába lehet, és engedély nélkül használják, akkor kelljen csak elvenni. Tehát ezt nem értjük a jogalkotónak, ezt a szándékát. Egyébként eddig is a házi rendben az oktatási intézmények jelentős része szabályozta ezt, és kötelezték is egyébként az intézményeket, hogy az okos eszközök használatát szabályozzák az intézményen belül. Ráadásul most adminisztratív eszközökkel még meg is nehezítik. Ennek a használatát ugye már előre be kell jelenteni, a elkréta rendszerbe pedig a pedagógusnak fel kell előre vezetni, hogy akkor az adott órán ezeket az eszközöket használni fogják.
Talán nem csak hátrányai lehetnek internetes elérésre alkalmas eszközök használatának tanóra keretein belül, segíthetik talán a tanulást is.
Sőt, az oktatásnak ennek kellene lenni a fő célnak. Ezeket az okos eszközöket a megfelelő célra tudják használni a diákok is. Erre fel is készítsék a pedagógusok. Ennek kellene lenni az alapvető célnak. Én értem a jogalkotó szándékát, hogy bizonyos függőség kialakult a gyerekek közébe, akkor ezt csökkentsük. Na de itt tehát azért a családi háttérnek is nagyon komoly szerepe van. Hogy akkor otthon is korlátozzák, ne csak az iskolákra tolják rá ezt a szerepet. Ez az egyik rész. A másik rész pedig az, hogy az okos eszközök használatára olyan tananyag is kellene, vagy olyan felületek is kellenének, amin keresztül ezt a diákok használják. Egyébként a digitális oktatási stratégiában 2018-ban ezt meg is határozták, de ebbe az irányba semmilyen lépést nem tett az oktatási kormányzat, hát ez meg még külön hiányzik is. A jogalkotó az én megítélésem szerint ezt rendkívül túlbonyolította a jó magyar szokás szerint, mert annyit kellett volna csak a jogszabályba beletenni, vagy akár a köznevelési törvénybe, vagy a oktatási intézmények működési rendjébe leszabályozni, hogy a diákokhoz a okos eszközöket kikapcsolt állapotban a táskáiba kell, hogy tartsák. Amennyiben pedig a pedagógus engedélye nélkül használják, akkor a pedagógus elveszi, és csak a szülőnek adhassa vissza. Ezt nem kellett volna ennyire túl cizellálni és túl bonyolítani az egészet.
Minden egyes diáknak biztosítani kell a tanuláshoz való jogot, ezt hangsúlyozta a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára. Balatoni Katalin azt mondta, a nevelési oktatási intézményekben a tiltott és a használatban korlátozott tárgyak köréről szóló rendelet célja nem a digitális eszközök elzárása, hanem a használatuk tudatosabbá tétele. Rozgonyi Ádám készített interjút Balatoni Katalinnal.
Három olyan kategória van, ami tiltott tárgyként jelenik meg. Az első, amik a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, ilyenek például a szúróvágó eszközök, vagy amiknek a birtoklása a bűncselekmény, ilyen a kábítószer, robbanószer vagy fegyver, valamint a 18. életévet be nem töltött személyek részére nem értékesíthető termékek, mint például az alkohol vagy a drog. Ezek azok, amik azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy nem jelenhetnek meg, és nincs is helye egy oktatás intézményben. A másik kérdés az, ami szerintem mindenkit jobban érint, amire talán azt mondhatjuk, hogy változásként jelenik meg, ugye ez a használatában korlátozott tárgyak, konkrétan leginkább a mobiltelefonok, illetve olyan eszközök, amik kép- vagy hangrögzítésre is alkalmasak. És ezzel kapcsolatban egyébként rengeteg iskola alkalmazott már szabályzásokat a házi rendjükbe. Nagyon sok olyan pont maradt most is, amit az iskolák saját maguk szabályozhatnak, hiszen nagyon sokféle intézményünk van a gyerekek létszámát, környezetét tekintve is. Ami miatt ez fontos volt, az az, hogy az egész világot érintő kérdés a mobiltelefonoknak a jelenléte, így az oktatást is nagyon-nagyon érinti ez a terület, és sok magyarországi és nemzetközi tanulmány van arról, hogy mennyire nehezíti a figyelem és a koncentráció fenntartását, és nem csak a diákok részére, hanem igencsak kihívás a pedagógusok részére is az, hogy ez egy újabb problémakör fegyelmezés szempontjából a tanulók között sok esetben. Tehát nagyon sok jó gyakorlatot láttunk, és mi azt szeretnénk, hogy ez mindenkire kiterjesztve meg tudjon valósulni, és mindenki hozzáférjen ahhoz a tanulási jogához és lehetőséghez, amihez hozzá kell férjen, és az, hogy elvonulódik a figyelme, az, hogy a telefonok használata rontja a teljesítményüket, az nagyban korlátozza ezt.
És ha nem telefonokról van szó, például notebookok, iPad-ek, amelyek internet elérésre alkalmasak lehetnek, és adott esetben talán szolgálhatják a újabb tananyagokhoz való hozzáférést, a tudás bővítését, ezeket sem lehet majd használni?
Ezeket is korlátozva lehet használni, tehát azért nem tiltott, hanem korlátozott, mert természetesen, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, oktatási célra mind a mobiltelefon, mind a tablet, mind pedig a notebookok használhatóak, hiszen mi nagyon-nagyon szeretnénk, és sokat is teszünk mi magunk is azért, hogy az oktatásban a digitalizáció hangsúlyos legyen, hogy ezek a digitális eszközök használva legyenek, ezért is nagyon fontos az a program, ami során 579 ezer notebookot adunk át a gyermekeknek, aminek már az utolsó etapjához fogunk a következő fél évben érkezni, tehát itt nem a digitalizáció elzárásáról van szó, hanem a tudatos használatáról, és valóban az oktatási intézményekben oktatási célra való alkalmazásukról.
A magyar közlönyben már megjelent rendeletet, tehát már szeptembertől alkalmazni is fogják?
Így van, ezt az iskola megkezdésével, tehát szeptember 2-án indul ebben a tanévben a tanítási év, onnantól kezdve ezt alkalmazni kell.
A tanárok végzik az ellenőrzést majd?
Hát a tanórán, tehát lesz kijelölt személynek, a rendeletben is így van, egy kijelölt személynek kell átadni, és egy kijelölt személy fogja visszaadni a tanítási nap végén.
Eddig sem lehetett korlátozás nélkül használni a mobiltelefonokat az osztálytermekben, de egységes szabályozás hiány, erről sokszor a tanárnak vagy az igazgatónak kellett döntenie. Az MCC oktatás kutatója szerint az ősztől érvényes rendelet most mindenütt tiszta vizet önt majd a pohárba. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Komoly viták övezik a mobiltelefonok iskolai használatának tiltásáról szóló törvénytervezetet. Szakos Enikő, az MCC Tanuláskutató Intézetének oktatáskutatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István Tanárképzőkarának stratégiai fejlesztési osztályvezetője a központi szabályozás szükségessége mellett érvelt.
Az elmúlt évtizedekben a telefon, az internet használatával nagyon megváltozott az életritmusunk, és az is, hogy hogyan gondolkodunk egyébként az iskoláról, és hogy milyen eszközöket viszünk be az iskolába, és nem vesszük figyelembe az, hogy egyébként a gyermekek nem változtak olyan jelentősen, az idegrendszer, az agyunk, az nem változott 30 év alatt annyit, mint amit az eszközök és a környezetünk változott. Tehát a gyermekeknek még mindig ugyanolyan személyes interakcióra, nevelésre, szülői és felnőtt példaképekre van szüksége, arra, hogy a szünetekben a kortársaikkal beszélgessenek, játszanak, néha veszekedjenek, néha konfliktusba kerüljenek. Erre van szükségük, és hogy tanulják meg azt, hogy néha oda kell figyelni, akkor is, hogyha éppen elkalandoznak, akkor sem elő kell venni valami könnyebb és szórakoztatóbb dolgot, hanem tanulják meg az önfegyelmet, az önszabályozó tanulást, és ezeknek nagyon jó keretet ad az, hogyha elveszük tőlük a mobiltelefont az iskolában.
Emlékeztetett rá, világszerte bevett szokás, hogy a telefonokat a diákoktól elveszik a tanítási nap elején, és csak sürgős vagy kivételes esetben adják nekik vissza még távozás előtt.
Központi szabályozás hiány eddig is voltak szabályzatok arról, hogy hogyan lehet használni a telefont, és a közoktatási intézmények saját hatáskörben tiltott. Szóval nem lehetett bevinni csak úgy a tanterembe. Ugye voltak ezek, hogy a táskában kikapcsolt állapotban, vagy hogyha a tanár megengedi, akkor lehetett használni. Viszont ez olyan különbségeket szül osztályon belül is, és a tanárok és az igazgató irányából a szülőkkel olyan konfliktust kezdeményezhet, amit nagyon könnyű elkerülni, hogyha egy központi szabályozás van, és mindenkire egységesen ugyanaz a rend vonatkozik.
Szakos Enikő szerint az intézkedés elsősorban nem a tanárokért van, hanem a gyermekekért. Ezért, amíg az önszabályozó tanulást és kellő önfegyelmet nem sajátítják el, addig segítenünk kell őket a keretek kijelölésével.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Szabadkán nyitja meg új képzési központját a Matthias Corvinus Kollégium, mely ősztől már a vajdasági magyar fiatalok számára is biztosítja a térítésmentes tehetséggondozó képzéseket. Rozgonyi Ádám összeállítása következik.
Az 1897-ben Kocka Géza által tervezett egykori nemzeti szálloda épületében kezdi meg működését ősztől a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai képzési központja. Az MCC 30. képzési központjában a tervek szerint 25 általános és 25 középiskolás kezdi el a tanévet, mondta az Inforádiónak Szalai Zoltán, a Matthias Corvinus Kollégium főigazgatója.
Itt a középiskolás szinten ez akár még több is lehet, és augusztus közepétől várjuk a jelentkezéseket, és a terveink szerint a szeptemberi indulást már teljes évfolyamokkal felmenő rendszerben el tudjuk kezdeni.
Szalai Zoltán szerint a Vajdasági Magyar Szövetség együttműködésével kiemelt jelentőségű képzési központ jött létre Szabadkán.
Ugye ilyenkor mindig próbáljuk azt, hogy a legjobb helyi előadókat is megtalálni, illetve az MCC-nek a teljes Kárpát-medencei munkatársi köréből kerülnek ki előadók, de külföldi előadókat is várunk már az október-novemberi hónapban. Ilyen terveink vannak, ami érdemes lesz a honlapon követni és figyelni azt a működést és azt a munkát. Természetesen különböző korosztályokhoz különböző előadók kellenek, tehát aki egy 10-11 éves korosztályjal vagy egy 17-18 éves korosztályjal fog foglalkozni, ők más típusú szaktudással, más háttérrel rendelkeznek, de mint az összes többi központban itt is a legkiválóbb, legalkalmasabb és vendégelőadóknak pedig azokat a személyeket próbáljuk meg megnyerni, akik egy nagy közönséget, illetve nagy érdeklődést tudnak generálni.
Az MCC Szabadkai Képzési Központjában nem csak diákokat oktatnak majd, hanem pedagógusoknak és szülőknek is szerveznek programokat, tette hozzá a főigazgató.
Mintegy 2000-en pályáztak a Nemzeti Tehetség programba, a jelentkezők a rendelkezésre álló forrás csak nem dupláját igényelték. Varga Mónika összefoglalója.
Magyarország legnagyobb tehetséggondozó rendszere, a Nemzeti Tehetségprogram idén is meghirdette pályázatait hazai és határon túli fiataloknak, valamint a velük foglalkozó szervezeteknek. A jelentkezési időszak július végén lezárult. Az érdeklődés évről évre nő, idén is hatalmas volt, értékelt az Inforádiónak Nagy Varga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára.
15 kategóriában hirdettünk most pályázatokat, összesen 3,4 milliárd forint értékben, és összesen 2000 pályázat érkezett be, és az összegeket tekintve pedig 6 milliárd forintra pályáztak, ugye nyilván akkor innen lesz mindenki nyertes sajnos, de ettől függetlenül azt mondom, hogy érdemes mindig nézni a pályázatokat és megpróbálni, mert attól, mert egyik évben nem sikerült, attól még a másik évben abszolút van rá lehetőség.
A legnagyobb keretösszegű kategória a köznevelési szakképző és felsőoktatási intézmények, valamint civil szervezetek, muzeális és közművelődési intézmények számára biztosít forrást tehetséggondozó programok megvalósítására. A fokozott érdeklődést mutatja, hogy ide 335 pályázat érkezett, és a benyújtott támogatási igény meghaladta az 1,4 milliárd forintot. Ugyancsak népszerű volt a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj, aminek célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése. Ide 1200-an pályáztak összesen több mint 1 milliárd forintért. Az idei év újdonsága, hogy az egyetemek számára külön pályázati kategóriát hoztak létre, mondta a helyettes államtitkár.
Vállalniuk kell azt, hogy első körben két fél éven át biztosítanak középiskolás gyermekeknek, fiataloknak tehetséggondozó programokat, és kizárólagosan az MTMI területeken, tehát a műszaki, természettudományi, matematikai és informatikai területeken. Ezzel az a célunk, hogy összekössük az egyetemeket már a középiskolás korosztállyal, és így talán könnyebben választják majd ezt a pályát.
A pályázatok elbírálását független szakemberek végzik, a nyerteseket várhatóan ősszel hirdetik ki.
Több száz felsőoktatásba jelentkező kereste meg az oktatási hivatalt azzal, hogy elszámolták a felvételi pontjait. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért felelős államtitkára azt mondta, az új pontszámítási szabályok okozták a félreértéseket, és ahol hibáztak, az intézmények javítják a pontokat, így akár a felvételi eredmény is változhat. Varga Mónika interjúja.
Két éve elkezdtük megújítani a felvételi eljárást két lépcsőben az egyetemek, illetve az egyetemisták bevonásával. És ennek a megújításnak egy lényeges pontja, lényeges eleme, hogy maguk az intézmények egy nagyobb beleszólást, egy nagyobb autonómiát, szabadságot kaptak abban, hogy kit választanak ki. Ezek ugye az intézményi pontok, az ötödik tanulmányi tárgy, illetve az ötödik érettségi vizsgatárgy meghatározásából erednek, amelyben következtében az 1/5-ét már a pontoknak gyakorlatilag az egyetemek határozták meg. Ebből kifolyólag a ponthatár meghatározásoknál azt látták a jelentkezők, hogy a korábbi évektől eltérően, amikor egy ilyen központosított többletpontrendszer volt, és gyakorlatilag nagyságrendileg mindenkinek mindenhol ugyanannyi pontja volt, most szakonként, egyetemenként eltérő pontszámok alakultak ki, és ez rengeteg bizonytalanságot okozott a jelentkezőkben. A legtöbb megkeresés és egyébként ehhez is kapcsolódott az oktatási hivatal felé. Ilyen jellegű kérdésekkel fordultak az oktatási hivatalhoz, akik aztán egyrészt az egyetemekkel közösen egyénileg minden esetet megvizsgálva jeleztek vissza a jelentkezők részére.
Ahol bebizonyosodott, hogy tévedés volt a pontszámításban, ott jóvá írják, újra számolják a pontokat, és akár felvételt is nyerhet valaki oda, ahova eddig a pontjai alapján nem jutott be?
Az oktatási hivatal kettős vagy kétszintű ellenőrzési funkciót vezetett be. Egyrészt maguk a jelentkezők a ponthatár meghatározás után már rögtön kereshették az oktatási hivatalt, ahogy az előbb is említettem, ilyenkor minden esetben megvizsgálták, és amennyiben adminisztrációs vagy számolási probléma adódott, akkor természetesen azonnal javították, visszajeleztek a jelentkezőnek, és akkor már maga a besorolási döntés is így ment ki a jelentkező részére. Illetve utána ezt követően kerülhetett sor a jogorvoslati időszakra, ami most még jelenleg is tart, ez egy 15 napos időszak, amíg jogorvoslattal fordulhatnak. Minden esetben, amennyiben megállapításra kerül, hogy valami tévedés vagy hiba volt, akkor természetesen annak megfelelően kerülnek besorolásra, felvételre a hallgatók.
Nagyságrendileg mekkora problémáról van szó, tehát hány jelentkezőt érinthetett ez?
Pár száz ilyen jellegű probléma volt, vagy megkeresés volt. Ennek egy részéről bizonyosodott be, hogy valós a adminisztrációs hiba, vagy számítási hiba folytán a kérvény. Mivel még tart a jogorvoslati időszak, ezért nem is bocsájtkoznánk pontos számokba, majd ha mint ezek lezárulnak és megállapítást nyernek, akkor fogjuk tudni a pontos számot megmondani.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!